Egy iskolában mindig az a legegyszerűbb, hogyha becsöngetnek, és a tanár megtartja a tanórát, a gyerek ott ül a helyén, és ehhez képest minden más tulajdonképpen extra nehézséggel jár. Az iskolai lelki életben igyekszünk most valamiképpen támaszt adni gyereknek, pedagógusnak, szülőnek, nagyszülőnek, főleg esetleg akkor, hogyha a gyereket valahogy útba kell indítani valami lelki élettel kapcsolatos programra. Ennek a jéghegynek a csúcsa a lelki gyakorlat, amit akár katolikus iskolában, vagy regnumi közösségben, esetleg cserkész csapatban néha megszerveznek, de nem muszáj feltétlenül ezt erőltetni, főleg, hogyha nincsenek meg az alapjai, viszont azért beszélünk róla, hogy hát lássa mindenki, hogy van értelme a lelki élettel foglalkozni egy katolikus iskolában, illetve egyre kevésbé tekinthetjük azt alapnak, hogy egy katolikus iskolába vagy katolikus közösségbe úgy érkezik a gyermek, hogy otthonról hozza a lelki életet, az imádságot, a szentségekhez járulást, hanem sok esetben ezeken a helyeken nyer ebbe bevezetést, hogyha az ott lévők ezzel foglalkoznak. A mikrofonnál a két műsorvezető,
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Hát valóban nagyon fontos, ezt már múlt alkalommal egy kicsit végigveséztük, hogy az a gyerek valamilyen alapokkal érkezzen ahhoz, hogy aztán egy lelki gyakorlatot, egy ilyen komoly dolgot hozzunk oda elé. Mégis azt gondolom, hogy azért az is jó, ha vegyes a társaság, és sokan könnyen veszik a lelki gyakorlat műfaját, és páran pedig csak felzárkóznak, mert nekik teljesen új. Nyilván az nagy nehézség, ha senkinek nem mond semmit, de valószínűleg ilyen társaságban azért nem próbálkozunk lelki gyakorlattal. Rengeteg része van egy ilyen lelki gyakorlatnak, rengeteg dolog férhet bele. Múlt alkalommal részletesen vettük azt, hogy ha odajutás is egy eleme lehet egy lelki gyakorlatnak, ami feltölti vagy színesíti azt a 3-2 napot, amennyi ebből sikerült. Hát egy először azt kérdezelek meg, hogy milyen részeket gondolsz te nagyon fontosnak, hogy milyen elemeket, hogy megjelenjen egy ilyen lelki gyakorlaton, ami fiatalok számára szól.
Tulajdonképpen az elemekről is lehet persze sokat gondolkozni. Az elemek azért eléggé változatosak lehetnek, és nagyon lehet igazodni az életkor alapján például a csoporthoz. Tehát én azt gondolom, hogy az elemeket ügyesen meg kell választani az adott időtartamhoz, helyhez, adott társasághoz. Talán lehet, hogy nem is ez a legfontosabb. Nagyon nehéz azt gondolom úgy lelki gyakorlatot tartani egy osztálynak, hogy az ember oda becsöppen minden előzmény nélkül, hogy most én tartsak nekik lelki gyakorlatot. Nagyon sokat segít az, hogyha arról az osztályról van valami előismeretem. Ez néha fontosabb, mint az, hogy most mennyire jó programot állítunk össze. A lelki gyakorlatoknak ugye volt egy klasszikus formája, amiben valószínűleg nagyon sokan szocializálódtak, akik ma például fiataloknak akarnak lelki gyakorlatot tartani, vagy éppenséggel szervezni, és ugye ez alapvetően csöndre épült, kiszakadásra és csöndre. Talán erről a múlt alkalommal is volt szó, hogy elég volt egy-egy jó előadással fűszerezni mondjuk egy fél napnak vagy egy napnak a programját, meg akkor életkornak megfelelően egy kis beszélgetéssel, vagy ezzel-azzal, és voltak éppen önmagában a csönd, az, hogy a gyerek ezzel hajlandó volt együttműködni, ez már megalapozta a lelki gyakorlatnak tulajdonképpen a jó hangulatát, vagy eredményét, vagy sikerét, hogyha ilyen szavakat akarunk használni. Na most, hát manapság eleve az, hogy a csönd az szinte csak rövid időkre valósítható meg, az is különböző trükkökkel. Külön téma az, hogy a mobiltelefonnal ugye mi van, és hogy éppen ezért egy ilyen kiszakadás az ténylegesen megtörténik-e, akár csak egy napra, vagy másfél napra is, vagy az sem tud megtörténni. Amit úgy gondolok, hogy nagyon fontos, főleg, hogyha itt kamaszgyerekeket tartunk szem előtt, hogy a kamaszgyerek életkori sajátosságát vegyük figyelembe, ami alapvetően az, hogy tele van az a gyerek feszültséggel, önmagával kapcsolatban, a szüleivel kapcsolatban, a világgal kapcsolatban. Tehát, hogy ha valamiképpen egy ilyen nagyobb harmóniához segítjük a gyereket, valamiképpen annak egy elfogadásához, hogy mondjuk abban a közösségben, ami őt körülveszi, abban nem minden fenékig tejfel, vagy hogy a Isten valahogy őt szereti, annak ellenére, hogy ő mindenben elégedetlen önmagával, és így tovább, és így tovább, hogy mindenképpen valahogy egy érzelmi harmónia az, amit meg kell próbálni, hát nyilván nem megadni, de egy kicsit megerősíteni, vagy növelni, vagy hát ezzel foglalkozni, rátekinteni valahogy elfogadó módon önmagunkra, illetve a környezetünkre. Na most, hogyha ez sikerül, akkor ez nagyon fontos érzelmi alap, úgy érzem, és akkor erre lehet ráépíteni valamit. Nagyon fontos szerintem az is, hogyha lelki gyakorlatról beszélünk, akkor valami lelki dolgot építsünk rá. Ez lehet a gyereknek, hát akár az, hogy az ő kérdéseire választ kap. Én az utóbbi időben ezt így sokszor alkalmaztam, vagy szeretem ezt a műfajt. Vagy az, hogy valahogy becsalogatjuk őt abba, hogy a szentírásról való elmélkedés, vagy a szentmisében való elmélyedés, hogy az tulajdonképpen egy izgalmas dolog. És nagyon sokszor, hogyha erre az érzelmi alapra ráépítünk valami olyan tartalmat, hogy ez a gyerek arra döbben rá, hogy hát én ebbe sose bele se gondoltam, hogy a mise az tulajdonképpen micsoda, és hogy ez milyen jó, hogy ezt most itt elmondták nekem, vagy ezentúl majd máshogy fogok részt venni a szentmisén, akkor ott azon a lelki gyakorlaton valami történt. A gyerek valamit előre lépett. Talán inkább ez a fontos dolog, hogy az érzelmi alapokat itt is vegyük figyelembe, amint erről korábban is beszéltünk már a kamassarokban egészen más ügyek kapcsán, tanulás kapcsán például, és az, hogy akkor ennek megfelelően hogyan szervezzük meg ezeket az elemeket, abban persze a pedagógus fantáziájától kezdve, hát nagyon sok minden ugye szerepet játszhat. Az nagyon jó dolog szerintem, hogyha persze vegyük figyelembe a gyerek érzelmi és életkori sajátosságait, tehát legyen például játék, mozgás, ami nem tartozik szorosan a lelki gyakorlathoz, de azért az ő egész jelenléte szempontjából nem mellékes. Fontosak a beszélgetések, tehát hogy valamiképpen vagy egymással, vagy például felnőttel, vagy csoportban ők ottan valamit beszélhessenek, kiadhassanak magukból, figyeljenek rájuk. Ezek is általában nagyon mély benyomásokat hagynak a gyerekben, az, hogy egymást akkor ezáltal egy kicsit jobban elfogadják, vagy megismerik, olyan dolgokat hallanak egymástól esetleg, amit máskor nem. Tehát, hogy új módon találkoznak a gyerekek egymással. Például van egy gyerek, akit nem tudom, hülyének néznek, vagy röhögnek rajta, és itt viszont egy lelki gyakorlaton úgy nyilvánul meg az a gyerek, hogy mindenki felfigyel rá, hogy jé, hát milyen lelki mélység lakik ebben a gyerekben, vagy mennyi érzelmi, családi teherrel van megáldva, vagy megterhelve, és mégsem mutat ebből semmit. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, hogy a gyerekek ilyen új módon találkozzanak egymással. Mondom, sokszor alkalmaztam ezt, hogy a kérdéseiket gyűjtöttük előre össze. Ez engem is mindig inspirál, hogy hogyan teszik fel a kérdést. Nem is az, hogy mit, hanem inkább azt, hogy hogyan. És hát az, hogy valamiképpen próbáljuk őket közelebb vezetni az imádsághoz is, majd biztos, ha nem is ebben a mai adásban, akkor a következőkben beszélünk arról, hogy erre is hát vannak azért egészen nagyszerű ötletek.
Említetted itt az előbb azt, hogy régen alapvető volt, hogy van csönd, és a csöndet egy-egy frontális előadás színesíti, ami esetleg, ha ilyen nagyon telitalálatos a témáját tekintve, vagy a stílusát tekintve, hát akkor az már egy csodálatos lelki gyakorlat, és hát ma valóban nem olyan könnyű ezt megteremteni. És a csöndhöz, hadd tegyem hozzá, hogy az a módszer, vagy nem is módszer, csak elem, amit mi megtapasztaltunk, és talán itt a majd később elhangzó kis mini riportokban is előkerül, hogy az ima ösvény, az milyen egy különleges találmány ahhoz, hogy csönd teremtődjön a gyerekek körül. És hogyha ez egyszer már megtörténik és megteremtődik, akkor meg fantasztikus élményt jelent nekik. Sokan mesélik el egy lelki gyakorlatról, hogy hát már hetedikben, pedig ez egy hetedikes 12-13 éves csak, hogy neki mekkora élmény volt, hogy egyedül volt az Istennel. Ezt így ki tudja mondani, és meg tudja fogalmazni, és történetesen pont ez az ima ösvény teszi lehetővé, mert ez is egy ilyen nagyon interaktív dolog, valahány állomásból, mondjuk 10 állomásból álló vetésforgó, hogy gyerekek végig valamilyen apró témával foglalkoznak, egyedül. És akkor a 3 percenként tovább kell ülniük, és körülbelül ennyi időt tölthetnek egy állomáson, de ez úgy alkalmazkodik egy mai gyereknek a vágyához, hogy mennyit tud így teljesen elmélyülni önállóan. Viszont ha ez sikerül, akkor azt hiszem, hogy ő is épít erre később, hogy valóban megtapasztalt valamit a csöndben. Úgyhogy ez például ez egy nagyon jó elem. Egy ilyen lelki gyakorlaton, a csöndet úgy önmagában talán nehéz megteremteni.
Én ezt egy domonkos nővértől lestem el ezt az ötletet tulajdonképpen, meghívtak egy osztályhoz, ahol így közreműködőként ott volt egy fiatal domonkos nővér is, és akkor mondták, hogy hát lesz imaösvény, hát én csak néztem, hogy mi ez, körülbelül úgy néztem, mint Rozi a moziban, és aztán hát kiderült, hogy erről van szó, hogy ilyen rövid kis témákat ad a gyerekeknek, vagy sokszor kapcsolódik ehhez valami olyan tevékenység is, ami megindítja a gyereknek is, de egyébként felnőtt embernek is a fantáziáját, például egy keresztfába verjen be egy szöget, vagy valami hasonló ötlet. Ilyeneket nem olyan nagyon nehéz kitalálni egy párat, de kell hozzá még keresni hozzá jó szövegeket, meg adni valami témát, hogy a gyerek ott egy kicsit imádkozzon azokért, akik mondjuk szenvednek a családtagjai közül, vagy akiknek ő fájdalmat okozott, vagy a bűnbánatért, vagy örömében, hálájában, és így tovább, és így tovább. Tehát nyugodtan meg lehet próbálkozni azzal, hogy valaki ilyet összeállítson, és hát aztán utána persze már több ilyen imaösvény született, amit én így használtam különböző diákcsoportokkal lelki gyakorlaton, de az eredmény az tényleg ez, hogy körülbelül egy fél órát, akkor a gyerek hát egyedül csöndben imádkozik, ami hát nem olyan magától értetődő, hogy ez a gyerekek hány százalékánál történik meg akár alkalmanként is. Ügyesen meg lehet komponálni egy szentségimádást is. Vannak erre ötletek. Ha valaki nem nagyon tudja hova tenni ezt az imaösvény fogalmat, akkor mondjuk képzelje el a keresztutat, ami azért egy több száz éves imaösvény az is, elmélkedni 14 különböző kép alapján valamiről, ezt értelmezzük nagyon-nagyon tágan, és akkor már is itt vagyunk annál, ami a mai gyereket megszólítja és bevonja. Ez tényleg egy nagyon jó elem.
Egy másik elem, csak hogy tényleg egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, hogy ilyen lelkiismereti kérdések után, hogy milyen bűnöktől szeretne nagyon szabadulni, vagy hogy milyen bűnöket szeretne valahogy maga mögé tudni ezen a lelki gyakorlaton, és akkor azokat leírja egy papírra, amit ott bele kell dobni egy ládába, és utána az egész imaösvény végeztével közösen elégetti a társaság, akik éppen ott részt vettek. És valahogy akkor is úgy, tényleg úgy élik meg a gyerekek, hogy hosszan erre később visszaemlékeznek, hogy hát akkor olyan nagy felszabadulást élt meg, hogy az Isten őt így meg tudta szabadítani bűnöktől.
Most akkor egy pár kis ilyen interjút meghallgatunk visszaemlékezve egy lelki gyakorlatra, majd a következő alkalommal lesz módunk arra, hogy beszélgessünk a lelki gyakorlatról, szervezéséről, tanúságairól.
A 10B diákjaival ülünk itt a Ferences gimnáziumból, akik együtt vettünk részt egy nagyon izgalmas lelki gyakorlaton a Napportán, és az élményeinket próbáljuk egymással és a kedves hallgatókkal megosztani. Hát hogy is kezdődött ez a lelki gyakorlat?
Hát ugye mi biciklivel mentünk Szentendréről Szobra, és ez körülbelül egy ilyen 50 kilométer volt, és én személy szerint nem szeretek biciklizni annyira, szóval nagyon szenvedtem az elején, meg az odafele útnál, de hát ez egy ilyen közös dolog így az osztályon, mert a Bodó tanárnő mindig elvisz minket mindenféle biciklizésre, hogy azt hiszére meg legyünk edződve. De hogy nagyon szép helyeken mentünk, meg nekem nagyon tetszett, hogy így nagyon sokszor vízparton mentünk, és szembe a visegrádi vár látszódott, és tényleg nagyon szép volt. A vége kicsit szenvedős volt, mert az felfele volt, de legalább tudtam, hogy 3 nap múlva, amikor megyünk haza, akkor az meg lefelé lesz.
Egy érdekességet azért hadd kérdezzek, hogy te egy olyan különleges személy vagy, akinek felajánlottuk visszafele, hogy vonattal gyere, és te valahogy mégis biciklivel jöttél visszafele is. Mi történt veled, hogy ezt döntötted a végén?
Hát felajánlottak nekem egy nagy táblacsokit, és ez elég csábító volt. De én nem bántam meg, hogy visszafele biciklivel mentem, mert tényleg az sokkal jobb volt, mint az odafele út, meg nagyon gyorsan haladtunk, és tényleg kevés idő alatt odaértünk a révhez. Nekem ez nagy élmény volt visszafele.
A helyszín elég különleges volt, ahol voltunk. Úgy hívják, hogy?
Hát ugye Szobon voltunk a Napportában. Igazából ez a külvilágtól egy eléggé elszigetelt hely volt, szóval körülötte körülbelül nem volt semmi. Csak így magunk voltunk, meg Isten. Szóval szerintem ez egy nagyon jó helyszín volt arra, hogy egy kicsit így egymásra tudjunk fókuszálni csak, így osztályon belül, vagy akár tanárokkal, meg ugye az Istennel való kapcsolatunkra, és szerintem az is nagyon pozitív volt, hogy ugye a telefonunkat is elvették, ezáltal tényleg teljesen el voltunk zárva a külvilágtól, de a napparta az egy ilyen csodálatos hely volt, szóval nekem nagyon tetszett maga a helyszín is, nagyon ilyen kis aranyos régiesen volt berendezve, de azért mégis modern volt, nagyon jól elfértünk, szóval szerintem az eddigi osztálykirándulás per lelki gyakorlatokból ez volt az egyik legjobb helyszín.
Atya, aki eljött hozzánk, Milán atya, a előre megírt kérdéseinkre adott sokszor választ a beszédében. Ehhez tudnánk-e hozzáfűzni valamit?
Nos, ugyebár fiatalok vagyunk, és most kezd kinyílni előttünk a világ, megismerjük, esetleg megijedünk tőle, vagy inkább felé fordulunk, de minden esetre rengeteg kérdés felmerül a fiatalokban. Legalábbis magamból indulok ki, mert nem tudom, a többiek hogy voltak ezzel. De nekem személy szerint rengeteg pozitív élményemet kötöm ezekhez a válaszokhoz, amiket Milán atya adott nekünk, hiszen rengeteg jó kérdés volt, amiket a többiek kérdeztek. Rengeteg kérdés bennem is felmerült, és nagyon jó volt azt hallani. Nagyon jó volt rá válaszokat kapni. Ugyanakkor volt személyes beszélgetésre is lehetőség. Ott lehetett olyanokat kérdezni, amiket lehet, hogy nagy közönség előtt nem biztos, hogy megkérdeztél volna. Így sokkal személyesebb témákról is kérdezhettél, és sokkal mélyebb válaszokat is tudtál kapni, amik szintén nagy feltöltődést, és nekem örömet szerzett az, hogy ezekre a kérdésekre már nem kell tovább keresgélnem.
Vagy az, amit kiegészíteném ezt, hogy mindenkit egy ilyen nagyon okos és tapasztalt embernek találom, akinek tényleg mindenre van egy véleménye, és az általában még jó is. Nagyon el tudott érni szerintem időnként a tárgytól, és mindig jókat mondott, csak túl sokat, egy kicsit. Persze jó volt cserébe, hogy kaptunk jegyzetfüzeteket, és akkor meg tud jegyzetelni a lényeget, és annyival is több maradhatott meg, de tényleg sokat mondott, és sok jót, és aki oda tudott figyelni, és tényleg kibírta azokat az órákat is akár, annak nagyon jó volt, hogy az nagyon sokat tudott tanulni minden atyától.
Esetleg van egy olyan téma, ami elhangzott, és azt mondod, hogy ezt erre te emlékezni fogsz, vagy ez az egy kérdés, ez olyan volt, hogy erre a válasz, ez személy szerint neked megragadt az emlékezetedbe.
Beszélt a közösségbe jutásnak a lépcsőfokairól, hogy először jön a boldogság, hogy milyen jó, hogy bekerültem, milyen jó ezek között az emberek között lenni, milyen jó, hogy itt lehetek. Utána jön a csalódottság, a kiábrándulás, amikor észreveszünk a negatívumokat a csoportban, és én ezt egy kicsit éreztem saját magamon is, úgyhogy meg is beszéltük, hogy utána jön a harmadik lépcsőfok, a kiegyezés, és én most erre a lépcsőfokra várok, bár szerintem hamarosan is jöhet. És nagyon jó volt, hogy így végre bele is láthatok abba, hogy mi történik. Nem csak úgy érzem, hogy tönkrement, hanem most már látom, hogy nem tönkrement, csak átmenetben vagyok.
Hogy egy érési folyamaton
így van.
Jutsz keresztül. A beszélgetés során, amit együtt töltöttünk, vagy elmélkedések során voltak kisebb egymással való random beszélgetések. Esetleg ezzel kapcsolatban van valamilyen élményünk?
Nyilván, amit most mondott itt az előbb az egyik osztálytársam, Misu, hogy ez így szóba került, hogy mondjuk egy ilyen társaságnál így hogyan vannak ezek a fázisok, és tökre jó volt azért, mert random lettek felosztva ezek a csoportok, és nagyon-nagyon érdekes volt például szerintem mondjuk így erre hallani így a választ így az osztályban különböző emberektől, akikkel mondjuk lehet, hogy annyit nem beszélsz, hogy ők melyik fázisban vannak, meg hogy mondjuk akár ők így hogy érzik magukat, meg így hogyan látják ezt a társaságot. És szerintem minden szempontból építő volt, hogy így hallottuk, hogy a másikkal így igazából mi van. Igen, szerintem így ez volt az ilyen legközösség kovácsoló része talán így az egésznek, meg tényleg ilyen tökre nagyon értelmes dolgokat is tudtak mondani, akik vezették a beszélgetést. És tanulságos volt.
A lelki gyakorlaton talán természetes, hogy részt veszünk közös szent misén, de az is igaz, hogy olyan lelki gyakorlat is van, ahol egy atya csak éppen, hogy felbukkant, tehát nagyon jó helyzetben voltunk, hogy Milán atya végig ott volt velünk, akit nagyon is értékeltünk, de hát ezzel a közös misével kapcsolatban milyen élményünk született?
Hát a szent mise szerintem zseniális volt olyan szempontból, hogy
így elő tudtunk állni, a semmiből teremtettünk egy terültelő kis asztalkámat. Konkrétan a háznak kimentünk az erkély részére, felállítottunk székeket, padokat, és lecsücsöltünk. Milán atya kisételt a házból, és előcsapta az aktatáskáját, amiben ott volt a szentelt bor és a szentelt víz. Ez szerintem nagyon menő, hogy nem kerítettünk ennek nagy feneket, hogy egy egész templomot azért nem építettünk oda, de hogy ilyen nagyon kicsi közegben, szűkös keretek között is meg tudtuk tapasztalni Istent és Jézus testét és Jézus vérét. Mindemellett szerintem fergeteges volt, hogy három vagy négy gitár játékos is játszott.
Ugye volt elmérkedéseken túl más mindenféle kis csoportos beszélgetésre és egyébre lehetőség. Az egyik talán kuriózum az imaösvény, ami részt vett mindegyikünk, és amiben ugye az érdekesség az, hogy ezen az imaösvényen egyedül kellett lenned. Ebből valami élményt magatokkal vittetek valamelyik kötök?
Hát szerintem nagyon jó, hogy minden évben van egy ilyen lehetőség, és mivel hogy már sötétedés után csináljuk, ezért mindenki egymaga van ott és Isten, és nincsen senki más, aki meg tudja zavarni, vagy elterelni a figyelmét, és a állomások különböző dolgokon segítenek mindenkinek.
Ugye a kis csoportos beszélgetések során olyan is volt, hogy a ti saját kedvenc szentírási idézeteteket elhozhatnátok, és erről is beszélgetés volt.
Igen, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó ötlet volt. Ugye ezeket a szentírási idézeteket még a lelkigyakorlat előtt ki kellett gyűjtenünk a Bibliából. És szerintem azért volt ez egy fantasztikus ötlet, mert hiába biztatnak minket sokszor az iskolában, meg otthon, meg hittanórán, hogy nyissuk ki a Bibliát, és olvassunk belőle, és válasszunk kedvenc részeket belőle, azért erre nem sokszor van alkalom, vagy időnk. És most, hogy ez is egy feladat volt, szerintem mindenkinek volt alkalma egy kicsit lapozgatni a Bibliát, és keresni benne tanulságos és kedvenc részeket, és igazából nekem is sikerült egyet találni. Most pontosan nem emlékszem, de a lényeg az volt az idézetnek, hogy kopogtassunk és ajtót nyitnak nekünk, és kérjünk Istentől is, az majd megadatik. És személy szerint nekem azért volt ez a kedvencem, mert szerintem nagyon jól bemutatja, hogy mi igazából az, hogy Istenhez fordulunk-e vagy sem, az csak rajtunk múlik, mert ő mindig ott van, és megnyitja nekünk az ajtót, és ez abszolút a mi döntésünk, hogy mi fordulunk-e hozzá segítségért, vagy nem. És azért jó, mert ez szerintem az élet más területein is igaz, hogy próbálkoznunk kell, és sikerülni fog, mert Isten támogat minket. Úgyhogy szerintem ez egy király idézet volt, és azt láttam, hogy mindenkinek sikerült találni egy kedvencet, és azt szerintem mai napig megvan a fejünkben. Úgyhogy ez most kísér minket még sok ideig.
Akkor zárásul nem tudom, hogy egy összefoglalót tudnál-e nekünk mondani, Róza, mert erre te teljesen alkalmas vagy.
Összefoglalva ezt a 2-3 napos lelki gyakorlatot, szerintem máshogyan érkezünk mindig a lelki gyakorlatra, mint egy osztálykirándulásra, vagy egy ott alvos osztályprogramra. És igaz, nem volt 3 teljes nap, szóval nagyjából 48 óra volt így erre. És szerintem is az volt így a legjobb része, hogy tényleg külvilágtól így elzártan így maguk tudtunk így feltöltődni. Így lelkileg, igaz, testileg annyira nem tudtunk szerintem sokat pihenni, de lelkileg szerintem nagyon megadatott, és abszolút így feltöltődten mentem haza, még akkor is, hogyha nem aludtunk valami nagyon sokat, de számomra nagyon sokat adott az lelki gyakorlat, és főleg az, hogy nem voltak külső zavaró tényezők, az, hogy a külvilág, az autók, a telefon, és más társaság, vagy az emberek, vagy egyéb dolgok, és ez számomra az összes, ez volt a negyedik lelki gyakorlatunk, és szerintem a 4 lelki gyakorlat közül ez volt a legjobban sikerült lelki gyakorlat, meg amikor így az egésznek így a lényege így át tudtam így tényleg így szellemülni erre, és csak ezzel foglalkozni, és máshogyan így feldolgozni, hogy ez tényleg nem egy osztálykirándulás, ez egy osztályprogram, hanem ez tényleg egy lelki gyakorlat, és ezért van, hogy saját magunkkal és Istennel így a kapcsolatunk, de el tudjuk jobban mélyíteni, meg hogyha a hétköznapokban nem adatik rá idő, akkor most így jobban el tudjuk mélyíteni, és Szent Jónásra is volt lehetőség, Imalsönyre is volt, és szerintem minden körülmény megadatott ahhoz, hogy ez egy nagyon jól sikerült lelki gyakorlat legyen.
Hát ennyi fért akkor a mai adásidőnkbe, 2 hét múlva folytatjuk. Elköszön a 2 műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Új idősek otthona nyílik Hajdúszoboszlón 2020.